Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, a 19. Zsoltárt olvasom előttetek. A karmesternek Dávid Zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre. Szavuk a világ végéig, sátat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy huthat a pályán. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve meleg elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntess meg. A keveiségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam, akkor fedhetetlen maradok sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltom. Isten tegye áldottá felolvasott igét, hogy szívenkbe fogadjuk, és ott munkálkodva sok gyümölcsöt teremjen, Isten dicsőségére, fele barátaink javára. Jöjjetek, könyörögjünk ezért. Hátadunk neked azért, hogy minden rólad beszél. Köszönjük, ha erre megnyitottad a szemünket. Tettünk téged a teremtett világgal együtt, mert hatalmas vagy, csodálatos. Csodálatosak a te gondolataid, csodálatos a te lényed, felfoghatatlan a te végtelenséged, minden tudóságod, minden hatóságod. Urunk, köszönjük, hogy te, aki ilyen hatalmas vagy, csodálatos, aki előtt csak leborulhatunk, szavad van hozzánk. Köszönjük a Szentírást, köszönjük annak minden igéjét. Köszönjük, hogy azokon keresztül életet kaphatunk szent lelked által. Köszönjük, hogy olyan sokan elmondhatjuk, hogy a te igédet olvasva jutottunk világosságra, hoztunk nagy és nehéz döntéseket, szabadultunk meg terhektől. Köszönjük, Urunk, hogy a Szentlélek szabaddá tesz bennünket. Urunk, azt kérjük, hogy munkálkodj most is közöttünk, hogy lássunk, hogy igazán lássunk, hogy megismerjünk téged, lássuk önmagunkat, és jól lássuk a körülöttünk lévő világot, hogy mi a dolgunk benne. Urunk, tisztítsd a mi látásunkat. Szent lelkeddel erősíts bennünket. Mutasd meg gyülekezetként is azt, hogy rád van szükségünk igazán. Áld meg minden Isten tiszteletet itt és távol. Különösen kérünk azért az Isten tiszteletért, amik fiataljaink tartanak Gárdonyban, az ifi hétvégén. Áld meg az ottani elcsendesedést, Isten tiszteletet is. Hadd kapjunk minnyájan tőled lelki jókat ezeken. Így könyörülj rajtunk, vegyél el minden bűnt a szívünkből, adjál bűnlátást, bűnbánatot és bűnbocsánatot, hogy hadd legyünk szabadak arra, hogy neked örüljünk, és a te szeretetedben örvendezhessünk. Amen. Jöjjetek testvéreim, hallgassátok meg a római levélről szóló sorozatunk negyedik részeként. A római levél első részének 18. versétől a 25. vers elejéig tartó szakaszt fogom előttetek olvasni. A liturgiás lapon tudjuk követni az igét. Isten ugyanis kinyilatkoztatta a maga haragját a mennyből az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlenség és gonoszsága ellen. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttünk, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, Mert bár Isten megismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Akik bölcseknek mondják magukat, bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgáltak a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, nem tudom, hogy vagytok vele. Én műszaki középiskolába jártam, és ha sok sikerem nem is volt a műszaki életben, de annyi megmaradt, hogy a rendszerességet azt szeretem. Szeretem, ha valami rendszerben van, ha valami logikus. Talán többen így vagyunk vele, hogy szeretjük a logikus okfejtéseket, azt, amikor valahogy látjuk, hogy mi miből következik. Testvéreim, Pál, amikor Rómába írt levelet, olyan városba írta, hogy erről már beszélgettünk itt, ahol ezt felsőfokon űzték. A római rétorok pontosan tudtak logikusan beszélni, mert tanulták. És csak a logikus beszéd, a világos beszéd volt elfogadható ebben a társadalomban. Mellékesen jegyzem meg, hogy ma a posztmodern társadalomban, ahol élünk, nem a logikus beszédnek van helye, mert mindent elhisznek, ami egymásnak ellentmond, azt is. Ebbe a közegbe ír Pál apostol, és ő maga is igyekszik nagyon logikusan kifejteni, amit gondol, illetve nem amit gondol, hanem az evangélium üzenetét, próbálja nagyon pontosan, logikusan kifejteni a rómaiaknak, hogy ők is értsék. A múlt vasárnap már megízleltük, és ma folytatjuk azt testvére, hosszú részeken át nyúlik, amíg magyarázza az Isten üzenetét. Az evangéliumot próbálja szépen, érthetően elmondani, és mi, akik olvassuk, láthatjuk, hogy ahogyan ő érvel, abból sejthetjük, hogy milyen kritika érte abban a korban az evangéliumot, hogy mit gondoltak a korabeli emberek, milyen ellenérveket próbál kilőni Pál apostol az ő érvelésével. Elkezdesz az érvelést, és nagyon furcsa ez a gondolat tömeg, ami részeken át hömpölyög. Sokszor a gondolatok nem érnek véget, váratlanul új gondolat kezdődik, új mondatokat kezd, újabb és újabb témákat nyit ki. Kicsit olyan, mint amikor egy mapparendszerbe elkezdünk a számítógépen tájékozódni, és ahogy megnyomjuk a mappát, újabb és újabb mappák jönnek ki, megnyomjuk, és még újabb, és az ember keresi a fájlokat közte, hogy vajon hol található. Hát azért ennél világosabb, mert ha ránézünk erre a nyitott mapparendszerre, a képnél maradva, ránézünk erre az ágasztatásra, akkor azt látjuk, hogy teljesen logikus, de bizony nehéz követni. Ha csak a mai igét nézzük, az is igen nehéz és bonyolult. Kérlek is titeket, hogy olvasgassátok, miközben beszélek. Szeretném testvéreim ezt a témát, én magam is logikusan, ezt a logikus láncolatot a lehető legegyszerűbben elmondani, de nem könnyű. Azért, hogy egyszerűbb legyen, a liturgiás lapon, ha megfordítjuk, pontokat raktam szinte bekezdésenként, 9 ilyet láthatunk, és próbáltam szavakat kiemelni, hogy legalább azok a szavak, aki vizuális típus, annak számára megmaradjanak, és lássuk, hogy milyen logikus az az ív, amin tényleg Pál apostol végigvezet bennünket. Kezdjem azzal, hogy az első, amit Pál apostol mond, az, hogy Isten haragszik. Azt mondja, hogy Isten kinyilatkoztatja a haragját. A kegyelme után a haragról beszél. De Isten haragszik. Isten haragudhat. A harag összefér Istennel. Mit jelent az, hogy haragszik? Mire gondol Pál, és egyáltalán minket hogyan érint ez? Van-e bármi közünk ahhoz, hogy Isten haragszik? Hát haragudjon, sértődjön, meg szoktuk mondani egymásra. De vajon Isten haragja, ha ez igaz, amit Pál apostol mond, én pedig úgy állok előttetek, mint aki egészen biztosan hiszem, hogy igaz, mert Szentírásba bele van írva. Tehát ha ez valóban igaz, hogy Isten haragszik, ennek van-e bármi köze mi hozzánk? Van-e bármi köze az életünkhöz? Másodszor Pál apostol arról beszél, hogy a mai ember nem látja és nem ismeri fel Istent, az örökkévaló, a végtelen, a mindenható Istent. Istenről ezek a szavak, amikor kimondom, hogy végtelen, hogy örökkévaló, hogy mindenható, ezek olyan szavak, olyan fogalmak, amiket alig-alig tudunk elképzelni. Mit jelent az, hogy végtelen? Sosem nem volt eleje, vége, ugye szoktuk kérdezni, Isten mikor, mióta van? És mi lesz azután? És nem értjük, mert végtelen. Örökkévaló, mindenható, mindentudó. Nagyon nehéz erről beszélni. Pál apostol azt mondja, hogy a mai ember, az ő korának embere és a mai ember nem ismeri fel ezt az Istent. Nem ismeri fel, és amikor a zsidók vagy pogányok hallják, hogy ebből az következik, hogy az ember mivé lett, az következik, hogy az ember istentelenné és igazságtalanná vált, akkor ez a zsidók számára és a pogányok számára két nagyon kemény vádló szó, istentelenség. Egy másik bibliai kísérlet, azt mondjuk, hogy Isten felejtő, vagy istentelen. Sokféleképpen lehet mondani, hogy mit is ért az istentelen, Isten visszautasításán, az Isten félelem hiányán, sőt, némely magyarázók szerint a zsidó fül hallhatta így, de akár a pogány is, hogy helytelen Isten tiszteletet végez. Helytelen. Ez az akkori ember számára érthető volt és kemény vád, és az is, ami ebből következik, sokféleképpen magyarázzák az igazságtalanság szót is, mi itt elégedjünk meg abba azzal, hogy a hitetlenségből, a helytelen Isten tiszteletből fakadó életvitel és erkölcs, az a fajta élet, ami abból következik, ha nem tisztelem helyesen Istent, akkor igaztalan vagyok, és igaztalan, igazságtalan dolgokat teszek. Pál azt mondja, hogy Isten haragszik, az ember pedig Isten felejtővé lett, és igazságtalanná. Harmadszor azt is mondja, és számomra ez a legérdekesebb része az ő érvelésének, és ez nagyon kevés helyen van ilyen a Bibliában, azt mondja, hogy mégis maradt valami a megromlott emberben, az akkoriakban és a maiakban is, tehát a bűn által sújtott emberben, hogy Istent felfoghatja, Istent megláthatja, mert a láthatatlan Isten önmagát láthatóvá tette, a megismerhetetlen Isten önmagát megismerhetővé tette. Mit is jelent ez? Azt mondja, hogy nem másban, mint az alkotásain. Ezért olvastuk és énekeltük a 19. Zsoltárt, és ezért fogjuk a 8. is majd énekelni. Megismerhetővé és láthatóvá tette magát Isten az ő alkotásaiban, a természetben, az emberben, mindenben, ami körülvesz bennünket. Megismerhető az Isten. Felismerhető az Isten, amikor a hatalmas csillagos égboltot szemléljük. Felismerhető, amikor egy mikroszkóp alatt egy sejtet tanulmányoz a tudós, és megdöbben annak bonyolultságán. Vagy akár amikor az élőlények rendszerét nézzük, hogy hogyan teremtette és találta ki Isten az élőlények rendszerét. Vagy amikor az őszi falevelek színpompáját szemléljük itt az őszben, akkor is elcsodálkozunk, festő nem tud ilyet festeni. Vagy amikor tudósok az agy működésén gondolkoznak, és próbálják megfejteni azt a bonyolult rendszert, ahogy az agy működik. Ebben is megismerhető lenne Isten. És bizony, testvéreim, az emberi lélek titkán elmerengve, különösképpen is igaz, az Isten megismerhető. De azt is mondja Pál ezzel egy levegővel, hogy az ember mégsem ismeri fel teremtőjét. Gondoljatok bele, hogy milyen abszurd ez a mondat, hogy a teremtőjét nem ismeri fel az ember, akit élet. Ez gyenge példával olyan, mintha a gyerek azt mondaná, hogy nem ismeri fel az édesanyja illatát, nem ismeri fel az édesanyja hangját, bőrét, szavát, a hang hordozását. Hát hogy lehet ez? Hát az anyát ismeri a gyermek, 100 közül is megismeri. Hát hogy lehet, hogy az ember a teremtőjét mindebből a sokaságból, amit Isten körénk teremtett, nem ismeri fel? És testvéreim, ez nem általában jelenti csak az embert, hanem nagyon is konkrét. Ezek a te osztálytársaid, ezek a te barátaid, szomszédaid, rokonaid, esetleg házastársad, szüleid, gyereked, aki nem ismeri föl a teremtőt az alkotásain keresztül, konkrétan vakok a körülötted élők. Reméljük, te nem. Negyedszer azt mondja Pál, hogy ebből a lelki vakságból az is következik, hogy az ember nem dicsőíti az ő teremtőjét. Nem dicsőíti az ő teremtőjét. Ez egy kicsit megint gyenge példával, de visszatérve az előhöz, az az abszurditás, amit talán szülők, idősebb szülők talán átélnek, hogy szívüket, lelküket odaadják a gyereküknek, és a gyerekük mégsem néz feléjük, mégsem szereti őket, mégsem törődik velük, pedig belőlük lett, mindent odaadtak, gondot viseltek róla, és sokszor ez nem jön vissza. Hát ez is abszurd, de milyen abszurd az, hogy az ember nem dicsőíti azt, akitől van, aki minden nap mindent körénk ad, levegőt ad, felébredést, erőt, egészséget, társakat. Hogy lehet, hogy nem dicsőítjük Istent? És testvéreim, hívő templomba járó emberekként is szólok hozzátok. A mi életünk dicsőíti-e Istent, a mi szánk dicsőíti-e Istent. Mikor volt utoljára, hogy szívből rácsodálkoztál Istenre, és áldottad, és magasztaltad őt? Nem csak így gépiesen, mert tudjátok, hogy mikor mondjuk legtöbbet, hogy áldlak és magasztalak, Uram? Na mikor? Amikor este elkezdesz imádkozni, és már elalvóba vagy, és nem veszed észre, hogy már csak mantrát mondasz. Áldalak és magasztalak. Ugye megszoktuk ezt a beidegződést, hogy mondjuk áldalak, de valóban igazán szívből áldjuk, magasztaljuk az Urat, mert az ige arra hív bennünket, hogy a teremtőnket, a gondviselőnket dicsőítsük, mert akkor van az ember a helyén. Azért dicsőítem Istent, mert a helyemre kerülök benne. Tudom, hogy van teremtőm, gondviselőm, és tudom, hogy én az ő szolgája vagyok. Ötödször azt is olvassuk, hogy azt mondja Pál, és ez nagyon kemény, hogy miután Isten megismerhető lenne csomó mindenből, és az ember mégsem ismeri meg, nincs mentsége. Nincs mentsége senkinek. Annak sincs mentsége, akikre mindig boldogan hivatkozunk, na de aki nem hallotta az evangéliumot a nem tudom melyik őserdőben. Egyébként a maguk módján vallásosabbak, mint az európai emberek. Nincs mentsége az embernek, semmelyik embernek, mert a teremtő megismerhető, mert körintett mindent. Nem mondhatja senki, hogy az Isten igazságtalan, amikor azt mondja, hogy mentek az ítéletre, barátaim. Hát nem ismertetek meg engem. Nincs mentségünk, mert mindenkinek lenne módja felismerni a teremtőt. De az ember szíve elhomályosult. Az előzőkből az is következik, a hatodik kis pontunknál vagyunk, az következik, hogy az emberben keletkezik egy nagy hiány. Én ezt nagyon szépen mondja a Biblia nagyon sok helyen, de többször idéztem már közöttetek a Napfény íze című filmnek szerintem legfontosabb mondatát, amikor egy vallásos zsidó családfőnek a hozzátartozói utódai ülnek az asztal körül, és ünneplik a zsidó ünnepet, de már nem szív szerint, mert kimaradtak abból a folyamatból, amit a zsidó hagyomány jelentett számukra, és már nem tisztelik Istent, de a családfő kedvér, hát ott vannak az ünnepen, és azt mondja az egyik szereplő, aki ilyen Isten felejtő, hogy azt mondja, ha Isten nincs, és soha nem is volt, akkor miért hiányzik ennyire? Akkor miért hiányzik ennyire? Mert Isten hiányzik. Ha nem dicsőíted, ha nem veszed észre, hiányzik. És ez a hiány bevon csomó mindent. Erről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy az alkotó dicsőítését felcserélték mással. Hadd mondjam keményebben, lecserélték az Isten. Valaki más helyére. Mulandó emberekre. Tárgyakra. Testvéreim, az én jelenlétemben senki nem mondja, hogy imádja a gyerekét, az unokáját, a kutyáját, de még a töltött káposztát sem. Mert nem imádjuk. A teremtőt imádjuk, nézzétek meg a gyereküket imádó embereket. Azzal is az Istent helyettesítik. Ő az én Istenem, hát őt imádom, mindent értetettem, és ha ő vele valami baj történik, hát vége az életemnek. Mert ő az értelme az életemnek, vagy a házastársukra, vagy bárkire, kutyára, macskára. Testvéreim, Isten helyébe tesszük az embert. Ezért mondja Pál apostol, a hiány bevonz. Ha Isten a helyén van, akkor nem imádsz embereket. És nem imádsz tárgyakat se. A gyerekeknél még megbocsátható, sőt, természetes, hogy vannak kedves tárgyaik, amikkel együtt alszanak, amit mindenhova elvisznek magukkal. De testvéreim, felnőttem már, ez gáz. Nem így tesszük sokszor a mobiltelefonunkkal, a kocsinkkal, a házunkkal, a tárgyainkkal. Testvéreim, Istent mulandó dolgokra cseréljük fel. Aztán felcserélte az ember különböző izmusokra. Csak egy izmust hagy izmushozzak itt, kommunizmus. Nézzétek meg, milyen volt a kommunista felvonulás. Ikonok felmutatása, igaz? Szakállas, meg kopasz embereket mutattak, ha emlékszünk még rá. Én gyerekkoromból emlékszem. Teljesen vallásos dolog. Integettek fönn, mint a pápa az erkéről, az elvtársak, ugye, ha még tudták mozgatni a kezüket. Ugye? Teljesen nézzétek meg a kommunista gondolkodást, én szeretek vele foglalkozni és megérteni, úgyis, hogy őket is meghallgatom, hogy ők hogy gondolkoztak. Teljesen vallásos a gondolkozásuk. Ugyanúgy mítoszuk van, ugyanúgy. Nézzétek meg, miért van az, hogy olyan kommunisták, akiket szétvert a kommunista mozgalom, börtönbe zárt, megkínzott, csalódtak benne, mégis kitartanak mellette. Mert ez a vallásuk. Mert ez mitológia. Mert habár minden rossz, de az eszme az igaz. Az eszméket tette a 18-19. Századi ember és a 20. századi ember is az Isten helyére. Felcserélték Isten. Testvéreim, ha azt gondoljátok, hogy mi már ilyen izmusokat nem veszünk be, akkor felhívom a figyelmünket, hogy ma mit tesz a mai ember az Isten helyére. A fogyasztást, a jólétet, a pénzt, és legfőképpen az élményt. Hadd álljak meg itt egy szóra, és egy lábjegyzetet hadd nyissak. Testvéreim, talán bűnvallással mondom nektek, nagyon sokat beszélek arról, hogy Isten élmény. Hogy az Istent át lehet élni, hogy az nem csak egy tan. De talán megtéveszthet bennünket az Isten tisztelete járás tekintetében, vagy Biblia körre, Biblia óra járás tekintetében, azt gondoljuk, hogy mindig valamit érezni kell, vagy valami élményt kell átélni. Fontos az élmény, mert mi kálvinisták erről keveset beszélünk, a karizmatisták meg jóval többet, ott csak az élmény van szinte, és ha nincs élmény, nincs Isten. De testvéreim, hadd mondjam, hogy az Isten tisztelet nem azért van, hogy az élmény legyen, és jól érezzük magunkat. Tök jó, ha élmény, meg jól érezzük magunkat. Szándékosan mondom ezzel a kifejezéssel. De nem arra van csupán, hanem arra, amit először hallottunk, hogy Isten dicsőítsük, énekekkel, imádsággal, csendünkkel, ígérefigyelésünkkel, a felállásunkkal. Gondolkoztam, hogy a textusnál fölállítsalak-e benneteket, annyit áldogáltatok már. De aztán az volt bennem, hogy hát ez is a liturgia része, bevon bennünket, hogy amikor fölállunk, azt mutatjuk ki, hogy tiszteljük az Isten igéjét, amikor megszólal. De az Isten tisztelet arra is való, hogy tanítson bennünket. A reformátori igehirdetést, ha végighallgatjátok, megdöbbentő, állandóan mindent mikrorealista részletességgel tanítanak. Ha Calvin ide vonatkozó kommentárját úgy, mint én, elolvassátok, nagyon vigyázni, hogy el ne aludjunk rajta. Mindent megmagyaráztak és tanítottak, de ezt ne hanyagoljuk el. Fontos, hogy a gyülekezetünk, ahogy a helvét hitvallás kapcsán lelkesen jöttetek velem a tanulásban, a tanításban, hogy tanuljunk, hogy azért jövünk, hogy az Isten igéjét megmagyarázzuk. No, testvéreim, Isten helyére tehát ne rakjunk semmit, még az élményt sem. És azt mondja Pál, hogy ezért az emberek hiába valók és okoskodók, azaz magukat bölcsnek tartók lettek, és magabiztosan vezetnek, mint egy sofőr, magukat és másokat a szakadékba. Hetedszer azt mondja Pál, hogy ennek következménye van. Ennek a fajta Isten felejtésnek és Isten lecserélésnek az a következménye, hogy az embereket, furcsa a szó, talán megakadunk rajta, Isten kiszolgáltatta a bűnnek. Én ezt így fordítottam le ilyen egyszerűen magam számára, egyétek meg, amit főztetek, barátaim. Ha nem kellek nektek, egyétek meg, amit főztetek. Sumázva az eddigieket, testvéreim, ezekről a következményekről majd, ha Isten megsegít, jövő héten beszélünk. Az emberben igenis van kapcsolópont Isten fele. Csak úgy elhomályosult az ember belülről, és a világ annyira eltorzította a szívét, hogy nem elég az alkotása Istennek, és sok minden, ami körülvesz bennünket, nem elég ahhoz, hogy igazán Isten fele forduljunk. És itt térjünk vissza az elejére, mert joggal mondhatjátok, hogy az elején jól megkavartam a dolgot, hogy most haragudhat-e Isten, és nem válaszoltam. Ezért térjünk egy pillanatra vissza az első pontra. Haragudhat-e Isten? Kétféle véglet van. Van, aki azt mondja, hogy Isten nem haragudhat, mert Isten jó, szent, tiszta, tökéletes, és ezzel nem férhet össze a harag. Tehát Isten nem haragudhat. Ez valami tévedés a Bibliában. Mások pedig azt mondják, hogy hát Isten úgy haragszik, mint az ember. Pontosan úgy haragszik. Hát Isten is haragudhat, hát végül is Isten képűek vagyunk, hát Isten is lehet agresszív, Isten is lehet olyan, amilyenek mi vagyunk a haragunkban. Teljesen rendben van. Azonban testvéreim, figyeljünk valamire. Isten a gonoszságra haragszik mindig. A gonoszságra, de arra következetesen. Mindig a gonoszságra irányul, és az váltja ki. De nincs benne az a bűnös indulat, ami bennünk van haragunkban. Nincs benne büszkeség vagy hiúság, ami bennünket motivál haragunkban. És nincs benne személyes sértődöttség. Még ha sokszor a Biblia antropopatizmusokban, tehát emberi érzésekkel felruházva beszél Istenről, de Isten nem úgy haragszik, mint mi. Vigyázzunk, mert az Isten indulata nem bűnös ember indulat, csak egy dologra hagy utaljak, Jézus a templomban, amikor kiűzi az árusokat, azon mindig megdöbbenünk. Ott is Jézus a gonoszság ellen haragszik. És nem azzal az indulattal haragszik, amivel mi szoktunk, testvéreim. Bővebb részletezés nélkül hadd utaljak még valamire, amit nemrég hallottam. Tulajdonképpen az emberi életben, ha elfojtjuk és elnyomjuk a haragunkat, azt mondják a kutatások, ha elnyomjuk a haragunkat és nem éljük meg, akkor az épp úgy megbetegít, mint ahogy ha agresszívan, brutálisan éljük meg a haragunkat, megbetegíti a környezetünket, sőt nekünk se ad alkalmat arra, hogy feldolgozzuk, ami velünk történik. Azt mondják a lélektan kutatói, hogy a harag arra való, hogy teljesen normális, rendben lévő érzés, az a bejelzése a harag a szívünkbe, hogy betolakodó van, hogy a határainkat valaki feszegeti. Jelzés, hogy valaki ellenünk tör. Ha ez nincsen bennünk, akkor nincs önvédelmünk. Ezért van, hogy aki nem tud haragudni egyáltalán, azzal bármit meg lehet csinálni. A harag normális része az embernek, és szükséges is ahhoz, hogy a haragot megéljük belül. Sokan, akik a haragjukat nem tudják megélni, kimondani, elfojtják, vagy gyorsan kiengedik magukból, és nem dolgozzák föl, megbetegednek fizikailag, vagy lelkileg. Miért van annyi depressziós? Miért van annyi lelki küzdelemben lévő ember? Mert a haragunkat nem tudjuk jól megélni. Sokszor én sem. Tehát a harag természetes része az emberi teremtettségünknek, csak a bűn esete folytán sok minden rárakódott, agresszió, hazugság, hiúság, versengés, irigység és sok minden. Na az a harag nem hasonlít Istenére, de a harag normális értelemben hasonlít Istenére, mert Istennél is, amikor gonosz az ember, bejelez Isten, hadd mondjam így, hogy határátlépés történik. Isten haragja éppen ezért van, létezik, eltökélt, és tökéletesen igazságos, és kérlelhetetlen a gonoszság ellen. Isten méltán haragszik, haragvó, ítélkező arcát mutatja ilyenkor. Isten haragja a világban sokszor nem is a beavatkozása kapcsán látszik, hanem a beneavatkozása kapcsán, ahogy mondtam, egyétek meg, amit főztetek. Gyökösi Endre sokkal szebben mondja, bocsánat, nem is Gyökösi Endre, Ravasz Lászlónál olvastam, hogy saját bűneinkből van fonva az az ostor, amivel Isten ver bennünket. Mi vagyunk azok, akik a bűnnek a következményeit esszük, és ezzel romboljuk magunkat és a világot. Isten haragjának az igazi kitöltése az az utolsó ítéletkor lesz, és a Bibliáról világosan beszél. Lesz utolsó ítélet, és nem mindenki megy a mennybe. Testvéreim, a mostani haragja Istennek, amit néha megélünk, az csak előíze, előszele annak, ami vár ránk. Éppen ezért a középkori ember jobban félt az ítélettől, mint mi. Mi hajlamosak vagyunk bagatelizálni, pedig Isten haragja az emberen van. Ezért kell megtérnünk. És 8-szor ezért van az általános kijelentés, ami például a természetben, Isten alkotásaiban, Isten megismerhetősége mellett, a különös kijelentés. Jézus Krisztus, a megváltónk, a testéletige. Azért adta a különös kijelentést Jézusban, hogy még érthetőbb és világosabb legyen számunkra. Szükség volt arra nekünk vakoknak, süketeknek, hogy egy nagyobb dózisban halljuk meg, hogy kicsoda az Isten. Ezért volt megváltókra szükségünk. És a mi üdvösségünk akkor lehet valóságos és Isten megismerése, ha Krisztust megismerjük, ha feldereng előttünk a kereszt titka, amit a keresztségben is láthattunk. Utána kapjuk az igazi felismerést, és akkor fogadjuk el igazán Istent, hogy ő kicsoda, akkor ismerhetjük meg. És végül, ha Isten igazsága a miénk, és Krisztusban földderengett előttünk, mert erre hívja a rómaiokat Pál apostol, akkor valami új kezdődik el az életünkben. Isten még mélyebb megismerése szeretetének biztonságában, abban a bizonyosságban és biztonságban már, hogy Isten van, és az ember szíve, élete és általa a környezete is elkezd formálódni. És tudjátok, mi a furcsa? Hogy Isten ma nem csak alkotásaink keresztül ismerhető fel, hanem ti rajtatok is, ha felismerhető. Mi rajtunk. És testvéreim, ugyanúgy vagyunk a világban, mint ahogy Isten alkotásai. A te benned lévő krisztusi lelkület, a te keresztjén életed, amit Isten formált, ezen keresztül felismerhető, aki formálta. Ezért kell ott lennünk kovászként, sóként a világban. Ezért nem azt kéri Jézus, hogy vegyen ki minket a világból, hanem hogy őrizze meg bennünket a gonosztól. Mert ha itt vagy a világban, akkor Isten hirdető táblája vagy, akkor Isten benned a mozdulataidban, a szavaidban, a reakciódban, az életviteledben felismerhető lesz. És testvéreim, épp úgy lehetőség az embereknek a te keresztjén életed, hogy Istenre találjanak, mint akár a természet, és rajtad keresztül Jézushoz. És éppen úgy ítélet, és nincs mentségük azoknak, akik közötte élsz hívő életet. Nincs mentségük, mert akár rajtad keresztül is felismerhették volna az Istent, és nem imádták, és nem dicsőítették, és felcserélték mással. Summázva, testvéreim, amíg el nem fogadjuk Isten kegyelmét, ez mindenkire vonatkozik, rád és rám, addig Isten haragja marad rajtunk, Isten haragszik. De Istent Jézus Krisztus keresztje engeszteli ki, és aki ebbe a keresztbe belekapaszkodik, aki ezt a kegyelmet megkapja, a fölött már nincs ott Isten haragja. A harag már nem fedi el az Istennek a szerelmét és szeretetét felénk. Annak már bizonyossága van, hogy ez az Isten, akit az alkotásokból is egyre jobban megismerek, akit látok az én keresztény testvéreimen, az én Istenem is. Engem is szeret, és én is őt. Pál apostol a rómaiakat arra hívja, hogy ismerjék fel Istent Jézus Krisztusban. Adja Isten, hogy a reformáció 500. évfordulóján az a mondat, solus Christus, egyedül Krisztus, számunkra is irányadó lehessen, és Krisztusban mindenen túl felismerjük az Atya arcát, szerető arcát, haragvó arcát, és azt, hogy mennyire szeretné, ha az ember az ő embere lehetne, ha te az övé lehetnél. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Legyünk csendben, testvéreim, és ebben a csendben mindenki a maga imádságát, reakcióját mondja el Istennek arra, amit hallottunk. Jöjjetek, testvéreim, fohászkodjunk, imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy ha már felderült valami belőled számunkra, hogy a te végtelenségedet, hatalmasságodból valamit láthatunk és dicsőíthetünk. Kérünk, hogy formáját ezáltal bennünket dicsőségről dicsőségre a te arcodra, és engedd, Urunk, hogy az életünkön át újíts meg bennünket, felismerhető lehessél te, aki ezt a világot teremtetted, aki gondot viselsz róla és megváltottad. Dicsőítünk ezért, kérünk megszentelő Isten, munkálkodj a mi szívünkben. Munkálkodj bennünk örömben és bánatban, gyászunkban és örömeink közepette. Kérünk a köztünk lévő gyászoló családért, vigasztald meg őket. Kérünk mindazokért, akik mélységet, fájdalmat hordoznak, legyél közöttük velük. Kérünk, hogy akik bármilyen lelki vagy testi betegséggel küzdködnek, hadd érezzék meg a te szeretetedet. Engedd, Urunk, hogy benned gyógyulást, reménységet, tűrést kaphassanak. Istenünk, kérünk a mi magyarországi református egyházunkért, és rajta keresztül hazánkért, magyarjainkért, határon innen és túl, hadd lehessenek a keresztjén magyarok, kovászként jelen az ő hazájukban, az ő népük között. Engedd, Urunk, hogy rajtunk keresztül téged vegyenek észre. Adjál ébredést még a mi időnkben, ha lehet. Könyörülj ezen a világon, és benne rajtunk is. Kérünk, hallgass meg minket. Áld meg a mi gyülekezeti életünket, ránk következő alkalmainkat. Hadd tudjunk minden alkalommal a te ismeretedben gazdagodni. Amen. Mondjuk el együtt azt az imádságot, amit az Úr Jézus tanított nekünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezik. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartónak Jézus Krisztusnak ismeretében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen.